hallottuk ragyogva tűz a napsugár. Ó, fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Szent Ferenc nem hiába fohászkodik a föltámadás, a tavaszi nap fölkelte sugárzó ragyogásáért. Ő ugyanis mindent ebben a ragyogásban, a föltámadás fényében lát. Az ünnepek ünnepét, karácsony éjszakáját is, amikor a környékbeli falvak egyszerűbbnél egyszerűbb emberei, parasztjai, minóreszei, a társadalom kicsinyei, ünneplő, lobogó lélekkel, kezükben lobogó fáklyákkal bevilágítják az éjszakát, akkor ezt Szent Ferenc életrajzírója, Cselánói Tamás, mint egy Szent Ferenc szemével látva és láttatva, úgy írja le, hogy a húsvéti öröméneket idézi. Az exultet szavaival írja le. Az éjszaka fénylik, mint a nappal. De Ferenc a kereszt titkát is, mondhatni, két szólamban ünnepli, énekli. A felső szólamban ott van a szeretet kitörő öröme, Isten szeretetét, a szeretet végső győzelmét, a föltámadást ünnepli, és ugyanakkor épp e feltámadás fényében igen-igen tisztán látja, érzi, érzékeli, megéli, átéli a kínszenvedés valóságát, az éjszaka valóságát, az éjszaka gyötrelmét, és ezért ugyanakkor sír, jajong és bánkódik. Ez az alsó szólam. Egy korabeli életrajzában, a tökéletesség tükörében olvashatunk mindenről. Kezembe veszem a könyvet, és kinyitom. Azt mondja a tökéletesség tükre, hogy Ferenc Krisztus szeretetéből fakadóan, bensejében édesebb és édesebb dallamok zsongtak. Boldogságát francia nyelven, bohókák és tánclépések közepette énekelte ki. De a széles jókedv a végén sírásra fordul, s az újongó ének a szenvedő Krisztus iránt érzett részvét könnyeibe fullad. Mosoly és könny együtt egységben. Ez a kettősség, és mégis egység, a kétszólamuság, ez a kétszólamuság, ez igazában újra és újra visszaköszön számunkra Mozart zenéjében. Örömmel hallom és hallgatom, hogy az olvasás órák kísérő zenéje többnyire Mozart. Persze, mondom, kísérő zenéje. Inkább azt mondanám, azt kell, hogy mondjam, hogy épp, hogy a szöveg biceg botorkál e zene után, Mozart zenéje után. Mozart zenéjének az ima nyelve nagyon hasonlít Assisi Szent Ferenc ima nyelvére. Mozart zenéjének ima nyelve nagyon hasonlít Assisi Szent Ferenc ima nyelvéhez. Mozartnál is a felső szólam újjong, örvendezik, szárnyalva dalol. Az alsó szólam ott a mélyben sír, mélységeket jár be. És ez nem csak az egyházi műveiben van így, hanem a divertimentóiban, a mulatságra szánt tánzenéjében is. Felejthetetlen gyerekkori élményem, alsó tagozatos lehettem, 8-9 éves talán, és édesanyám, nagyon hálás vagyok ezért, elvitt a Zeneakadémiában egy matiné műsorban, ahol egy kiváló zenetörténész, zeneesztéta a hallott hangversenyt a gyerekek nyelvén magyarázta. És Mozartnak a zenéje került szóba, az egyik legkönnyebb zene, az egy kis éhi zene. És akkor ez a magyarázó esztéta felhívta a figyelmünket, hogy hallgassuk meg külön a szólamokat. És akkor a zenekarból első hegedű, második hegedű, harmadik hegedű, a felső fúvósok fújták, zengték a felső szólamot. Nagy vidáman, felszabadultan. És aztán következett a második lépés, amikor azt mondta, hogy most akkor pedig elhallgatnak a hegedűsök, és ezután majd csak a bőgő, a cselló, néhány mélyfúvós játssza az alsó szólamot. Hallgassuk meg külön. Meghallgattuk külön. Majd a szívem szakadt meg. Kedves hallgatók, ez a Szent Ferenci, mozarti, végletes, kettős egy ima nyelv. Az Isten szeretőknek az ima nyelve. Nem véletlen, hogy Mozartnak a harmadik neve ez Amadé. Erről érdemes meghallgatnunk Nemeshegyi Péter atya, jezsuita atyát, aki egy nagyon tartalmas, mégis nagyon olvasmányos, élvezetes könyvében, Mozart könyvében, ez a címe, hogy Isten szeretetének muzsikusa Mozart, ezt írja Mozartnak erről a harmadik nevéről, az Amadé névről. És ebből a könyvből olvasok. Wolfgang Mozart harmadik neve Theophilus. A keresztapának, Bergmeier szenátor úrnak ez volt a keresztneve, és illett a keresztapa nevét is megadni ennek a kicsin gyermeknek. Theophilus egy ókori vértanú volt, görög, kicsi nehezen kiejthető név, ezért Mozart, amikor nagyobbacska lett, valószínűleg az édesapja indítványára, franciára, illetve olaszra fordította. Theos ugyanis azt jelenti Isten. Philein azt jelenti szeretni. A Theophilus név tehát azt jelenti, akit Isten szeret, vagy azt is jelentheti, aki szereti az Istent. Ez a névkombináció franciásan Amadé. Amá, szeret. D, Isten. Vagy olaszul Amadeo. Amá, szeret, Deo, Isten. Most már a latin Amadeus a legelterjedtebb, de tudnunk kell, hogy Mozart ezt sohasem használta. Ő magát Wolfgang Amadénak, vagy Wolfgang Amadeónak nevezte. Mozart levelei is tükrözik Isten szeretetét. Isten neve ezekben a levelekben sohasem fordul elő csak úgy önmagában. Soha nem használja Isten nevét csak így, hogy Gott. Mindig hozzáfűz egy kedves jelzőt. Így használja. Lieber Gott, a szerető, a kedves Isten. Azt is olvassuk Nemeshegyi Péternek ebben a könyvében, hogy Mozart nem volt nagyon példaadó katolikus. De azt is, hogy az Isten jó, az Istenben meg lehet bízni, és rá kell hagyatkozni, azt mélyen-mélyen átérezte. Mozart levelei erről tanúskodnak. Ha lehet egy levél is két szólamú, akkor azt is mondhatjuk, hogy Mozart leveleiben is a zenéjében tapasztalt két szólamúságot észleljük. Nemeshegyi Péter atyahoz egy 20 éves korában írt Mozart levelet, amely feltárja szépen Mozartnak ezt a két szólamúságát, hogy egyszerre ebben a fiatal gyerekkori levelében komisz dolgokat is tud megírni, és utána azon nyomban átvált arra, hogy Isten együttérző, irgalmas és szeretetteljes. Nemeshegyi Péter atya fordításában olvasom ezt a levelet. A levélben van egy kitétel, amelyben csúf jelzővel illeti a munkaadóját, a püspököt. a salzburgi püspököt, a herceg érseket. Ez a jelző a Mária Rádióban nehezen kimondható, nem hiszem, hogy van sípoló szerkezet benne, mert hogy a jelző, illetve az állítás a püspökről, hogy ő kicsoda, az a férfi nemi szervet jelölné. Na de inkább olvasom a levelet. Papa, ne vessünk nagyokat, legyünk vidámak, és örvendezzünk mindig, hiszen tudjuk, hogy a mufti HC, ez a Hieronymus Colloredo gróf salzburgi hercegérseg, egy piszok, és itt pont, ám de az Isten együttérző, irgalmas és szeretetteljes. Halála előtt 35 évesen írt egy levelet Mozart, és abban a levélben az alsó szólam így hangzik: bevégzem, még mielőtt kiélhettem volna tehetségemet. De a felső szólam, az élet mégis olyan szép volt, s az összegzés minden úgy lesz, ahogyan a gondviselés kívánja, én bevégeztem. Együtt az egész levél, bevégzem, még mielőtt kiélhettem volna a tehetségemet, az élet mégis olyan szép volt, minden úgy lesz, ahogyan a gondviselés kívánja, én bevégeztem. Ennek a megrendítő levélnek van egy zenei megfelelője. Ugyancsak a halála előtt komponált egy motettát, az Ave Verumot. És ez az Ave Verum, amely egy 14. században írt motetta, eukarisztikus imádság, olvasom magyarul a szövegét: Ave Verum Corpus, üdvözlégy, Szűz Máriától született, valóságosan szenvedett, a kereszten az emberért feláldozott igaz test, melynek átvert oldalából víz és vér folyt, légy nekünk előíz, prégusztátum, a halál vizsgáján. Ha meghallgatjuk ezt a zenét, vagy belehallgatunk, akkor ez a két szólamuság, az angyali gyönyörű dallam, és a mélyben mégiscsak ott van a halál közelnek a szorongatása. térjünk vissza Szent Ferenchez, Szent Ferencnek a kétszólamúságához, hiszen ez a kétszólamúság ott van abban az élményében, a leírásában, amely az álvernai élményét mondja el Szent Ferencnek ezt a különös látomását. Assisi Szent Ferenc 2 évvel a halála előtt, 1224-ben, Alverna fantasztikus rengetegében Szent Mihály tiszteletére 40 napos böjtöt tart augusztus 15-től szeptember 29-éig. Az az ő mélységes fohásza és imája és kérése a Jóistentől, hogy azt a szeretetet akarja megélni, szeretné megélni, amely Jézusban volt, s mely Jézust a kereszt vállalására indította. Teljesült a kérése, de hát szeretet, Jézus szeretete különösen nincsen sebek nélkül. Megkapta, hordozta Krisztus szeretetének a sebeit. Erről, hogy szeretet nincs sebek nélkül, Kempis Tamás ír a Krisztus követésében. Rövid mondata így hangzik: Sine dolore non vivitur amore. Pázmány Péter csodálatos fordításában: a szerelemben nem élhetni fájdalom nélkül. Szedő Dénes Ferences atya költő ezt így énekelte meg, szó szerint magyar népdalra, először egy szólamban, majd két szólam: hol könny se gyűlik, szerelem se nyílik, sohasem. Az alsó szólamban: kín nélkül nem nyílik szeretet. Vagy egy másik változatában: kín nélkül úgy lehet, nincs igaz szeretet. Ez a két szólamuság, ez bizony megtalálható Szent Ferenc alvernai látomásának a leírásaiban. És ezekben a leírásokban úgy észleljük, hogy Ferenc látomása biblikus látomás. Szó volt erről már, hogy Ferenc, ahogyan Goethe írja egy írásában, hogy az olvasása, a művészi olvasásban, a lassú, a jó olvasásban, mint egy színpadon halljuk és látjuk, a belső színpadon, amit olvasunk, így Ferenc is, amit a Szentírásban olvas, azt ő a belső színpadán látja, és látomásaiban ez kivetítődik. Az alvernai látomása is ez igen jellemző, hiszen ott úgy látja a megfeszített Jézust, hogy lángoló, lobogó szeráfok között van az ő megfeszített teste. Itt és ebben Izaiás próféta szeráfjai jelennek meg. És aztán megelevenül az alvernai látomásban Szent János evangéliumának a szenvedés története, aki úgy mondja el Jézus kínszenvedését, mint királyá emelést, mint királyá kenést, királyá koronázását Jézusnak. De az alvernai jelenés és annak leírásában ott van a jelenések könyvének a báránya, aki ott áll a trón előtt, aki holtában él, ott áll elevenen és dicsőségesen a bárány a trón előtt, mint egy megölten áll. 5. fejezet 6. vers. De benne van ebben az alvernai látomásban és annak leírásaiban a Márk evangélium, Szent Márk evangélium századosának, a kivégző osztag századosának az imádó álmélkodása. Úgy olvassuk, hogy látván, ahogyan Jézus meghalt, a százados fölkiáltott: ez az ember valóban Isten fia volt. Az alvernai látomás Krisztus arca, ahogyan olvassuk a legenda gyűjteményben, a Fiorettiben, hogy Ferenc fölötte örült ennek az arcnak, ennek az arc látásának, a kegyes ábrázatnak, mely így nyájasan jelent meg neki, és így jóságosan, szeretetteljesen tekintett rá. Így bizony visszaköszön a szentpáli leírás, arcábrázolás a korintusiakhoz írt második levél, negyedik fejezet, hatodik versből, hogy felragyog nekünk Isten dicsőségének ismerete Jézus Krisztus arcán, a szenvedő Krisztus arcán. És aztán a Verna-hegyről lejövet, iszonyú gyötrelmek közepette is egy himnuszt, egy szárnyaló szerelmi vallomást diktál le Assisi Szent Ferenc. Ennek a szerelmi vallomásnak azt a címet is adják a Szent Ferenc iratait tartalmazó kódexek, hogy a fölséges Isten dicsérete. Hallgassuk meg ezt a szárnyaló látomást, ezt a szárnyaló himnuszt, még egyszer mondom, Jézus sebeitől meggyötörtségében, ugyanakkor a Jézus szerelmetesen szép arcának a látomásában hangzik ez, és mint egy ajándékképpen adja a Leó testvérnek, diktálja, majd írja alá ezt a vallomást, így hangzik. Te vagy a Szent Úristen egyedül. Te kicsodákat művelsz. Te vagy az erős. Te vagy a nagy. Te vagy a legfölségesebb. Te vagy a mindenható. Te, Szent Atya, ég és föld királya. Te vagy a hármas egy Úr. Az Istenek Istene. Te vagy a jó, minden jó, a legfőbb jó, az élő és igaz Úristen. Te vagy a szerelem, a szeretet, te vagy a bölcsesség, te vagy az alázat, te vagy a türelem, te vagy a szépség, te vagy a biztonság, te vagy a megnyugvás, te vagy az öröm és vigasság, te vagy reményünk, te vagy az igazságosság, a mértékletesség, te vagy minden, számunkra elegendő gazdagság. Te vagy a szépség, te vagy a kedvesség, te vagy a védelmező, te vagy az őrálló és oltalmazó, te vagy az erősség, te vagy a menedék, te vagy a mi reményünk, te vagy a mi hitünk, te vagy a mi szeretetünk, te vagy a mi édességünk, te vagy a mi örök életünk, nagy és csodálatos Úr, mindenható Isten, irgalmas, üdvözítő. Kedves testvérök, és most tekintsünk arra a feszületre, amelyből az az imádság születik, amelynek ihletéséből, amelynek szemléletéből, az az imádság születik, amellyel mindegyik olvasás órát kezdtük. Az ó fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét. Ez a San Damián kápolnának a feszülete. Szó volt már róla, hogy ezt a kápolnát akkor látogatta meg Ferenc, amikor már az Úr megszólította a megtérése után, amikor az Úr kézen fogta, és elvezette őt a legmélyebb éjszakába, a legsivárabb ürességbe, in loco cruciferorum, a keresztet hordozók helyére, a poklosok, a leprások telepére, és ott Ferenc úgy ölelte át a leprást, mint az élő elevenen szenvedő Krisztust, és Krisztus szeretete lángolt ez ölelésben, ez ölelés kapcsán, ahogy leírja, hogy gyönyörűséget és édességet talált és érzett, ő, aki eddig borzalmas utálatot érzett a leprás közelségétől és látványától, és most a krisztusi édesség, a jelenlét, a szeretet jelenlétének az édességét éli meg. És még egyszer mondom, Ferenc a végrendeletben, a testamentumban erről úgy ír, hogy az Úr vezette, kézen fogta a leprások helyére, és aztán elengedte. És Ferencnek fogalma sincs, hogy mit kell tennie. Teljes az ő bizonytalanságában, és ebben a bizonytalanságban botorkál a vadonban, és ebben a vadonban talál rá arra a majdnem földig rombolt szent egyházra, amely leromboltságában nagyon is hasonlított az ő kétségbe esett, nem tudom, mit tegyek lelkületére, valójára, bevonza ez a romos székesegyház, és ebben a romos székesegyházban találja a csupa épség, szépség, középkori színes ikont, Jézusnak a fára festett feszületét. És ez a fára festett feszület egyszerre az a bizonyos ferenci kétszólamúság, a föltámadás szépségében, színességében ott van a megfeszített Krisztus a maga vérző sebeivel. Nap mint nap látom ezt a gyönyörűséges ikont az aranyos didák testvérnek a jó voltából, aki egyszer Assisiből hozott nekem egy másolatot erről az ikonról, mégpedig, ha jól nézem, most is azt látom, ha jól nézem, másfél méteres, két méteres gyönyörű változatban, utána az egyik ügyes jelöltestvér minden rimánkodásom nélkül egy fára ügyesen, gyönyörűen fölkasírozta, és egy másik jelöltestvér pedig felszegezte a falomra a cellámban, amely cellám egy boltíves cella, ezért megdőlten sikerült fölerősíteni a falra. Így hát én, amikor az asztalnál ülök, akkor mindig ezt a feszületet látom, és mindig ez a fantasztikusan gyönyörű és vonzó és beszédes megfeszített Krisztus arc néz rám. És a megfeszített Krisztus keresztje az egy tauban, az a bizonyos T, a tau, ez a fontos jele Szent Ferencnek, erről még érdemes lesz szólni, most csak annyi, hogy ebben a tauban végződik, és a tau alsó szárán található a Krisztusnak ez a varázslatosan vonzó, hívó arca, feje, és fölötte pedig a tábla, amit Pilátus iratott Krisztus keresztje fölé, itt kissé más szöveggel, a szövege ugyanis, persze ott van a Pilátusé is, hogy Rex Judeorum, a zsidó királya, de fölötte ott van ez a kiírás, fölírás, hogy IHS Nazare, a ferencesek értelmezésében Jézus hominum salvator. Így oldották fel az IHS rövidítést, Jézus az emberek üdvözítője. Ez aztán nem csak a Szent Ferencnek, hanem az egész középkornak, egész középkoron átvonuló kedvenc szimbólum, monogram ez az IHS, különböző értelmezésekben csodás története van. A jezsuitáknak is ez lett a címere, az IHS. Ők így oldják fel a rövidítést, hogy Jézum habemus socium, Jézus a mi társunk, vagy Jézu humilis societas, Jézus alázatos társasága. De aztán más feloldásokat is ismerünk a történelem során, és egy se tévedés, hanem mindegyik ennek a rövid motivumnak egy-egy lényegének egy-egy vonalát, vonzatát, vonulatát ragadja meg. Az egyik ilyen, hogy Jézus homo sanctus, Jézus a szent ember, Jézus hostia sanctissima, Jézus a legszentebb áldozat, in hoc salus, ebben az üdvösség, in hoc signo, e jelben győzni fogsz. És aztán olvasom németül, de rossz kiejtéssel fogom mondani, Jézus Heinlander Sünder, Jézus a bűnösök üdvözítője, Jézus Heinland Seligmacher, Jézus üdvözítő megváltó. Van ennek magyar népi, egyszerű, úgymond sekrestés megfejtése, ez is aranyos. Jézus Isten házába siess, vagy Isten halált szenvedett. Olvasom a Magyar Kurírnak a 2009. április 17-i számában, hogy az akkori amerikai elnök Barack Obama a washingtoni jezsuita egyetemen látogatást tett, ahol beszédet is mondott. De előtte a Fehérházból érkezett egy parancsolat, hogy a látogatás és a beszéd idejére takarják le a jezsuita egyetem termében az elnök feje fölött látható Jézus monogramot, az IHS-t. Obama elnök ugye az akkori leghatalmasabb államnak az elnökeként látogatott el a jezsuita egyetemre. Azt persze nem tudom megfejteni, hogy miért nem tűrhette a konkurenciát, hogy más is az emberek üdvözítője, Jézus az emberek üdvözítője. Szóval olvasom ezt, és nézem, a szobámban az ikont, és emlékezek. Emlékezek egy fantasztikus emlékemre. Jakab testvér 50. születésnapján meglátogattuk őt Rómában, akkor is ő ott szolgált, és elvitt bennünket Assisibe. És ott hála Istennek nem vezetett minket, hogy ezt nézd meg, azt nézd meg, hanem mindenkinek a legjobb belátására bízta, hogy azt nézze meg, amit nagyon szeretne. És én meg nagyon szerettem volna megnézni, imádkozni a San Damián feszület alatt, amely található a Szent Klára székes egyházban. Délidő volt. Alig voltak, hála Istennek, a templomban. Így egészen a Szent Damján feszület alá merészkedtem, egészen alá letérdeltem. És fölnéztem a feszületre, az arcra, megdöbbentem. Ez csak engem néz. Ő csak engem néz. Hát mondom, persze, alatta térdelek, az arc alatt. És akkor kipróbáltam. Elmentem egy méterre, jobbra, felnéztem, engem néz. 2 méterre, engem néz. Na jó, nézzük máshogy. Balra, még mindig persze alatta, szorosan alatta, engem néz. Fölnézek, engem néz. Hogy nem? Nem hiszem, hogy csodának voltam része. Persze csodának voltam része, az a csoda, amit annak élünk meg. Mert hogy én azt láttam, hogy bizony ez az arc nem ereszt. Engem néz, és akkor megértettem, hogy Ferenc, amikor ezt a képet nézte, akkor ez a kép számára megszólalt, akkor ez a kép megadta Ferencnek az eligazítást, és ez a kép volt az, amely alatt ez az imádság született, ragyogt be szívem sötétségét. Ezt a húsvéti ragyogást kívánom a Mária Rádió kedves hallgatóinak. Elköszönök, hiszen kicsöngettek. Áldás békességet!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik. Imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.